Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, sok régi arcot látok, kedves barátot, és újabbakat is. Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy új sorozatunk kezdődik, példabeszédek könyve kapcsán a hétköznapi élet gyakorlati bibliai tanításairól, a címe Ki a bölcs és ki a balga a hétköznapjainkban. Azért választottuk ezt a témát, mert a tavalyi sorozat végén beszélgettünk arról, hogy mire lenne igény. És ilyen jellegű sorozatra volt igény, ezért választottuk ezt örömömre, hiszen ez olyan téma, ami mindannyiunkat izgat és érdekel, hogy vajon egészen konkrét gyakorlati módon hogyan nyerhetünk tanácsokat, vezetést a hétköznapjainkban. Igen, hát köszönöm szépen a figyelmet, így a bevezetőként, és rögtön rá is térünk a mai első előadásunkra, melynek címe a bölcsességről és balgaságról. A bölcsesség és balgaság, hát olyan költőinek hangzik ez, de majd látni fogjuk, hogy azért nagyon gyakorlati dolgokat tanít példabeszédek könyve a bölcsességről és a balgaságról, vagy régi szóval élve kifejezéssel bolondságról, ami nem azt jelenti, amit ma bolondnak neveznek, hogy valakinek valami elmebaja van, vagy pszichés zavara, hanem ez egy emberi magatartásra nevezi ezt példabeszédek könyve. Majd látni fogjuk, hogy mit is jelent ez. Előtte azért mindenképpen szeretnék szólni példabeszédek könyvéről, hiszen a sorozatunk alcíme az, hogy példabeszédek könyve válaszol. Tehát nem én, vagy nem más bölcs embernek a válaszait keresjük, hanem egy bibliai könyvnek, példabeszédek könyvének, és hogy miért, ezért kell erről beszélnünk, hiszen ez a könyv rövid, bölcs, tömör, velős mondásokat tartalmaz, etikai törvényekről, összefüggésekről, és egy sajátságos költői formát alkalmaz, ami nagyon sokszor a Zsoltárok könyvében is megfigyelhető, a gondolatritmust. És a gondolatritmus ellentétes gondolatokból összeálló egység, és pont az ellenpontozásból derül ki valaminek, ez esetben a balgaságnak és a bölcsességnek az igazsága vagy tartalma. Tehát ezért fordulunk példabeszédek könyvéhez, amelynek a szerzője Salamon. A legelső fejezet első versében ezt olvashatjuk: Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei. Ezek tulajdonképpen hasonlatok, példázatok, rövid kis összefüggések, de mégis nagyon lényegre törő mondások. Salamon időszámításunk előtt 1000 környékén élt, Izrael királya volt, a harmadik király, első volt Saul, a másik Dávid, harmadik Salamon, Dávid fia volt Salamon, és az ő bölcsességét különlegesen magas szintre emeli a Biblia. Hogy miért? Azért, mert ő belátta magáról azt, hogy nincs bölcsessége. Van egy másik helyen, például Édikátor könyvében egy mondata, amikor azt mondja, amikor azt gondoltam magamról, hogy bölcs vagyok, akkor a bölcsesség tőlem nagyon messze volt. De tehát az ember, aki azt mondja, hogy én bölcs vagyok. Ilyen, kijelentően bátran és olyan tetszelegve, hogy hát tőlem kérdezzetek. Akkor az ember, ugye ha valaki ilyet tesz, már rögtön olyan természetes viszonyítás ébred fel bennünk, mint hogy én is voltam egyszer egy kiránduláson, egy külföldön, és ott volt egy személy, aki ötször is elmondta, hogy én lelkész vagyok, és ha lelkileg valakinek problémája van, akkor jöjjön hozzám. Jött a buszban ismerkedés előtt a 5 perccel. Valakinek mindenkinek a furcsa érzése támad, hogy hát, talán nem így kellene, ugye, embernek a bizalmát megnyerni, hogy valaki kijelenti, hogy én lelkész vagyok, hanem hát látszódjon meg rajta, hogy ő lelkész, ugye? Hát sugározza a lényéből azt a vonzást, hogy oda találjon az, aki lelkileg beteg, de ezt nem lehet kijelenteni. Ez nem olyan, hogy az ember magáról kimondja, hogy íme én itt vagyok a bölcsesség kútfeje, és tőlem kérdezzenek, ez nagyon helytelen. Salamon belátta, hogy ő semmi, és azt mondja, nem tud különbséget tenni a jobb és a bal kezem között. És amikor megkérdezte az Úr, hogy mit kérne az uralkodása elején, hiszen az Istennel nagyon szoros kapcsolatban volt, akkor Salamon azt mondta, hogy adj bölcsességet nékem. És Isten megadta neki ezt a bölcsességet, és ennek a foglalata a példabeszédek könyve. Így olvasom, Királyok első könyve, 4. fejezet, 29. versétől, és az Isten adott néki bölcsességet, és igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a föveny, mely a tenger partján van. Úgyhogy a Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége, és Egyiptomnak egész bölcsessége. 32. 33. vers, és szerzett 3000 példabeszédet, és az ő énekeinek száma 1005 volt, szólott a fákról is, a Libánon cédrus fájától, az izsópig, amely a falból növekedik ki, és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszómászó állatokról, és a halakról is. És jöttek minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét a földnek minden királyaitól, akik hallották az ő bölcsességét. Tehát nem akármilyen kijelentések ezek, olyan bölcsesség, amely mély, mint a tenger, és mint a föveny, olyan súlyos. Ilyen kijelentés, hogy a napkelet minden fiainak bölcsességénél, és Egyiptom minden bölcsességénél nagyobb volt az ő tudása, értelme. Tehát nem akármilyen embernek a szavát hallgatjuk majd, és azt is látjuk, hogy még utána 300 évvel is, hiszen a 25. vers példabeszédek könyvében, az első 25. fejezet első versében azt olvashatjuk, hogy még ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket összeszedegettek Ezékiásnak, Júda királyának emberei. Tehát még 300 év múlva is gyűjtögették ezeket a mondásokat, mert a tartalmuk nagyon mély, és az isteni hitelesítés pecsétjét viselik magukon. Tehát én arra bátorítanék mindenkit így előjáróban, hogy nem nagy könyv példabeszédek könyve, 31 fejezet, talán 10 lap a Bibliában, 15. 300 év múlva is a halála után gyűjtögetik, és 3000 év múlva is hozzáfordulunk, és hát ez most csak 7 előadás, de gondoltam, hogy esetleg, ha van rá igény, akkor 14 előadást írtam össze, mert még 7 előadást lehet tartani, ugyanis annyira gazdag, és annyira tömör ez a példabeszédek könyve, hogy erről tényleg lehet mit beszélni és gondolkodni. A mai alkalom főképp az alapvetés jegyében, hogy egyáltalán mi az, hogy bölcsesség, meg mi a bolondság. Mit ért ezen a Biblia, mit ért ezen Salamon, hiszen hogyha valakinek ilyen mély bölcsessége volt, akkor, hát akkor érdemes ráfigyelni. Vannak más bölcsek is példabeszédek könyvében, valószínűleg ezeket a bölcsmondásokat is Salamon gyűjtötte össze, hiszen erre is van jelzés példabeszédek könyvében, például a 30. fejezet első versében azt olvashatjuk, hogy Agurnak, Jáké fiának beszéde. A 31. fejezetben pedig az első versben Lemuel királynak beszédei, amelyekkel tanította őt az ő anyja. Tehát van két személy még, és még más bölcsekről is ír a 22. 24. fejezetben. Ezek a bölcsek mondásai, névtelen ihletett bölcsek tanításai olvashatók ott. Valószínűleg Salamon gyűjtött ezeket össze, de nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek, Jáké meg Lemuel, de egyes feltételezések szerint a Jóbi kornak, az úszföldjéről való bölcseinek a jogutódai ők, akiknek a tudása átszármazott a jogutódai ők, akiknek a tudása átszármazott több nemzedéken keresztül. Hát ennyit bevezetőként, még annyit is megemlíthetnénk, talán Prédikátor könyve 12. fejezet 11. és 12. versét felidézném, ahol olvasunk Salamonról, ezt a könyvet is ő írta, és azon felül, hogy a Prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott. És igyekezett a Prédikátor megtudni sok kívánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket. Tehát nem elégedett meg a saját Isten törnyed bölcsességével, hanem kutatta, kereste az embereket, tehát utána nézett, kik azok, akik bölcsek, kik azok, akiknek a szava megáll az idő mérlegén, az erkölcsi törvény mérlegén, és példabeszédek könyvében a foglalat ott van. Mint említettem, 3000 példázatot mondott, énekei 1005, 800 található példabeszédek könyvében a mondásai közül. Tehát a 3000-ből 800 maradt, amikre Isten úgy gondolta, hogy a utókornak szüksége van. Vajon mi a hivatása, mi az üzenete példabeszédek könyvének az egész Biblián belül? Talán ezt a kérdést is fel kell tennünk, hogy a többi könyv közé el tudjuk helyezni bölcsességi irodalomból való ez a könyv, tehát ilyen könyvek, az Énekek éneke a szerelemről szól, a Zsoltárok könyve mindenféle emberi problémáról, helyzetről, az imádkozó ember nehézségeiről, a Prédikátor könyvével, példabeszédek könyvével, az élet értelméről, bölcsességéről szól, Jób könyve a szenvedésről, Eszter könyve a gondviselésről. Tehát ezeknek a könyveknek a sorába helyezkedik el példabeszédek könyve. És egyetlen egy központi fogalma van, ami újra és újra előtérbe kerül, a törvény. A törvény. Hát persze ez a törvény szó a mai ember számára rendkívül ellenszenves, mert mindig, amikor törvényről beszélünk, akkor ilyen gúzsba kötő rendszabályokra gondolunk, vagy a állami törvényekre, amelyeket aztán állandóan toldozgatnak, foldozgatnak, és elegünk van belőlük, mert általában mindig hátrányt jelent az ember számára, mindig valami megszorítás, és valami allergia alakul ki az emberben iránta, a vallási törvény iránt, meg még inkább sokan úgy gondolják, hogy hát ezek a törvények olyanok, hogy emberek kitalálnak ilyen életidegen, valóságtól elrugaszkodó gyakorlatokat, szokásokat, és ezeket ráhúzzák az emberre, és egyszerűen ezektől meg kell szabadulni, és a következő generáció meg is szabadul. Hát a Biblia szerint a törvény teljesen mást jelent. A bibliai törvényfogalomnak egészen más a jelentősége és üzenete, ugyanis az igazság, a bűn és a megváltás a bibliai törvényfogalomra épül. Mi az, hogy az igazság és a szeretet törvény? És mi a bűn törvénye? Miért van szükség megváltásra? Mi egyáltalán az, hogy igazság? Tehát a Biblia azt érti törvényen, amikor egy embernek és egy közösségnek az életét oly módon szabályozza az az isteni rendelet, vagy rendelkezés, vagy törvény, vagy szabály, ami életet, védelmet, korlátot jelent, és egyben szabadságot is. Goethe szava jut eszembe, aki azt mondta a természetről írt kis versében, aki nagyot akar, szokjék fegyelemhez, korlátok között válik el a mester, s a szabadság a törvény adománya. Jó magam rajzot tanítottam 20 éven keresztül, különféle rajztechnikákat, és minden egyes rajztechnikának van egy törvénye. Láttam kézműves embereket, magam is gyakoroltam. Egy fafaragó ember a fának a megmunkálását nem keveri össze a kőnek a megmunkálásával. Aki tusrajzzal rajzol, az nem rajzolhat bele, hát persze belerajzolhat, bele is rajzolnak, mondjuk színes ceruzával. Ha csak ő magának nem teremt egy törvénykeretet, akkor működik. De ha nem, akkor olyan, mintha, bocsánat, lekváros kenyeret húsa lennének. Ugye, tehát teljesen elütnek egymástól a dolgok. Mindennek van egy közege. Ezt nevezi az esztétika egynemű közegnek, vagy homogén médium. Meg kell találni azt a törvényt, egy keretet, egy kifejezési formának, amin belül a legjobban működik. Amin belül a legjobban kifejtheti a hatását, és a leghatásosabb. És ez nem elszegényítése a valóságnak, hogy mondjuk ceruzával lerajzolok valamit, hanem pont azon a közegen keresztül valami lényeg kiemelése. Na ilyesmi, ilyen jellegű a bibliai törvényfogalom, mármint az emberre, az erkölcsi lényére, az élet értelmére vonatkozóan megmondja, hogy mi az a keret, mi az a szabály, amin belül a legjobban működik, amin belül a legjobban kifejezhető az, amiért érdemes élni ezen a világon. És ha így él az ember, ha megragadja ezt a törvényt, és használja ezeket az útjelzőket, komolyan veszi, akkor az élet, a boldogság és a fejlődés lesz az osztály része. Majd látni fogjuk, hogy példabeszédek könyve hányszor elmondja, hogy életnek fája, akik megragadják. Akik pedig nem élnek vele, ha szembe kerülnek vele, olyan vastörvénnyel, mint hogy a természetben vannak törvények, vastörvénnyel a szembekerülés és a szembeszegülésnek a következményét kell learatni. Így mondja a példabeszédek könyve, hogy a saját bűnével kötöztetik meg az ember. Ok nélkül való átok nem száll senkire. a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Tehát ez azt fejezi ki, hogy amit elkövetett, annak a következményét fogja learatni. Mondjuk a természeti törvényben ez rendkívül egyszerű, körbenézünk, ökológiai katasztrofa, föld, víz, levegő szennyezése, látjuk. Mi szívjuk be azt a levegőt, mi esszük azokat a gyümölcsöket, amelyeken ott van a szennyezett földnek a kihatása, és itt tovább nem akarom sorolni. És learatjuk a gyümölcsét, látjuk a felmelegedést, a hurikánokat, és nem akarom sorolni, a betegségeket, le kell aratnunk. Ezért mondja Ézsaiás könyve 24.-26. fejezete, hogy meginogva inog a föld, és meglódul, mint egy kaiba, mert áthágták a törvényeket, és lakolnak a rajta lakók. Nem Isten büntetése ez, hanem az ember önzésének a visszahatása. A bölcsességről tanít példabeszédek könyve, ennek megismerését, értékelését, tisztelését, követését tartja szem előtt, és vajon mi is a bölcsesség? Hogyan lehetne megfogalmazni? Mi volt az a bölcsesség, amit Salamon olyan magas szintre emelte? Amikor az Úr szólt hozzá, és ő kérte, hogy adjon bölcsességet, akkor Salamon ezt mondta, hogy ő ezért kéri a bölcsességet, mert neki nincs. Uram, adj nekem bölcsességet, hogy tudja különbséget tenni a jó és a gonosz között, hogy tudjam ítélni a te népedet, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Nagyon fontos fogalmakat mond ki. Különbségtétel. Jó és rossz között. Tudja különbséget tenni. Hát nem tud különbséget tenni, az nem tudja, mit tegyen. Ugye, olyan zavart. Összefognak benne a dolgok. Különbséget tenni jó és gonosz között. Hiszen a világban erkölcsileg ez a két kategória van. Esztétikailag a szép és a rút. Az igazság ismerése ellentéte a hamisság, de etikailag, erkölcsileg az embert megítéli, és az örök életének a kifutását a jó és a rossz közötti választás dönti el. Tudja különbséget tenni. Hány emberi beszélgetést hallottam, hány emberi társaságban vajultunk azon, hogy vajon melyik a helyes út. Most nemrég én is belkerültem egy ilyen helyzetbe, és közösségben volt egy probléma. Mindenki elmondta a véleményét, azért hallgassuk meg, mit mond a Biblia erről a kérdésről. Ugye? Nem emberi vélemény, hanem mondjuk a Biblia. Mert ez nem emberi vélemény. Amögött ihletett, Istentől ihletett gondolatok vannak, és hogyha meghallgatjuk, akkor hát az emberi bölcsesség maga helyére kerül, ugye? Tehát megérteni, különbséget tenni, világosan látni, hogy mi a különbség. Hogy ítéletet tudjunk tenni, mi a jó és mi a rossz. Ez egy erkölcsi alapállás. Enélkül nem is lehet dönteni. Azt mondja, hát nem tudom. Hát, ezt teszem. Ugye, az ember, amikor ilyen bizonytalan, akkor hát... És nem tudja, mit tegyen. A bölcs ember tudja. Majd rátérünk, hogy honnan. De ez a bölcsesség lényeg, különbségtétel. Ítéletalkotás, és tovább megy, amit Jézus olyan világosan megmondott, ez még nem bölcsesség. A tudás, az ismeret, a gazdag műveltség, olvasottság, átlátás, az még nem bölcsesség. A bölcsesség akkor jelenik meg, amikor azt szerint kezd valaki élni, amikor azt követi is, az életében gyakorlati tettekre váltja. Úgy él, nem beszél. Beszélni lehet? Így él. Ezért mondta Jézus, amikor a hegyi beszédben, lezárásként a 7. fejezetben összefoglalta azt, hogy ki a bölcs és ki a bolond. Ő is használta ezt a két kifejezést. Így mondta a 7. fejezet végén. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. Ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos a bolond emberhez, aki a fövelyre építette a házát. Jött a szél, eső, stb. És nagy lett annak romlása, mert homokra építette. Jézus szerint ez a bölcsesség. nem elég hallgatni, ismerni, tudni, teológiát olvasni, Bibliát olvasni, előadásokat tartani, prédikációkat hallgatni, vagy tartani. Ez kevés. Azt szerint kell élni. Annak a valóságát meg kell mutatni az életben. Így mondja Jakab apostol, hogy ne csak a példabeszédek könyvéből halljuk majd, hanem az Új Szövetségből is. A harmadik fejezet 13. versében így szól: kicsoda köztetek bölcs és okos? Ugye ez a kérdés. Ki a bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Beszédes és egyszerű. Kedves hallgatók, sokszor úgy gondolkodtam én is, hogy készültem, hogy az ember, amikor bölcsességekről akar hallani, akkor szeretne valami nagy kinyilatkoztatást, valami különleges, veretes, találó kifejezéseket. Találunk majd ilyet is például beszédeken, mivel bőven. De a dolog valahogy nagyon egyszerű, és olyan kézenfekvő, hogy azt, amit értünk, tudunk, és tudjuk, hogy jó, amiről világosan tudjuk, hogy jó, éljünk azt szerint. Ennyi a bölcsesség. Emlékszem, Pilinszky Jánostól ez a pár mondat annyira mélyen hatott rám. Én nem sokat értek a Bibliából, talán egy-két verset. Ezt mondta, hogy az élete vége felé. De ez az egy-két vers az egész életemet megváltoztatta. Tehát nem Biblia tudósá kell válnunk, bár nem káros, hogyha bölcsen válunk azzá, hanem éljünk a szerint. Szokták még mondani, hogy az okos ember a maga kárán tanul, a bölcs más kárán, a bolond pedig sem maga, sem más kárán nem tanul. Hanem ész nélkül mindig belemegy ugyanazokba a helyzetekbe. Okos, bölcs, bolond. A bolond embernek azt nevezi a Biblia, akik értik, tudják, felfogták, világosan látják, hogy mit kellene tenni. De nem találkoztunk még olyan kifejezéseket. Igen, tudom, hogy ez, de hát az állásom. Na de hát a családom. Na de a pénzem. Hát ezt nem tehetem meg. Ugye? Most akkor a bibliai mérlegén, akkor ő most milyen ember? Balga, azt mondja. Hiszen tudja, érti, felfogja. Még ki is mondja, ezt kellene tennem. És nem teszi meg. Hát miért? Mi lehet az oka, hogy az ember beleesik ebbe a kátyuba, hogy bár érti, tudja, és mégsem teszi meg? Mi motiválja az embert? Mi indítja a cselekedeteit? És itt a nagy kérdés. A legnagyobb kérdés az ember életében, hogy bizalom van-e Isten iránt. Nem véletlenül mondja a példabeszédek könyve, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Teljes elméből. Számtalanszor kerültünk olyan helyzetben, én is életemben sokszor, amikor abszolút padhelyzet volt. És látszott, hogy most, ha ezen az úton megyünk, ennek rengeteg nehézség, küzdelem, szenvedés lesz az ára. Vagy ha ezen, akkor nagy könnyebbség lesz. Lélegzetvétel. És mindig van egy emberi magyarázat, hogy miért kellett azt tenni. És hát én is belementem ebbe is, abba is, mint mindannyian. És megfigyeltem egy-egy termés érlelést, ugye? Épp most nemrég éltem át egy hatalmas tapasztalatot a rokonságon belül. Akkor a Biblia mértéke szerint döntöttem 30 évvel ezelőtt, és vártam. És a példabeszédek könyve tanácsai szerint fohászkodással, Istenre hagyva az ügyet vártam, mint egy 30 évig, és a 30 év után egy rendkívüli dolog történt. Megmutatta Isten, hogy érdemes volt azon az úton elindulni. Mert lehet, hogy várni kell. De így mondja az egyik helyen a példabeszédek könyve, ugye 8 oldalnyi ilyen bölcs mondást kiírtam. Nincs bölcsesség és nincs értelem. És nincs tanács az Úr ellen. Összefoghat a világ, politikai, vallási vezetők, bölcsek, okosok, rendőrség, mindenki. Nincs bölcsesség, okosság az Úr ellen. Hogyha Isten egy törvényt lefektetett. És ezért rendkívüli példabeszédek könyve, mert azok a törvények, amik itt le vannak írva, ezek a Biblia szerint örök törvények. Ő maga mondja a prédikátorkönyvében, ehhez nincs mit adni, és ehhez nincs mit elvenni. Ezek olyan érvényben lévő törvények, ebből a szempontból érdemes lenne elvizsgáztatni mindannyiunknak, nem? Tényleg így van ez? Hát ha valaki ilyet mer állítani, hogy ahhoz nincs mit adni, és nincs mit elvenni, hát azért egy nagyon nagy állítás. Ilyen nagy jelentőségű könyvvel találkozunk, rímel a 19. Zsoltár szavával a törvény fogalma a példabeszédek könyvének, az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyöt, íme bölcsé teszi az együgyöt. Az Úr rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. A kedves hallgatók, amikor a bibliai törvényfogalommal találkozunk, akkor fegyverkezzünk fel ezzel a gondolattal, hogy valami rendkívüli ajándékban van részünk, tudjuk, megismerteti Isten az ő törvényét. Így mondja, majd olvasom később, hogy a bölcsesség szerül szerte jár künn az utcán és hallatja a hangját. Nem titkos. Csak az a kérdés, hogy mi meg akarjuk-e hallani. Akarunk-e úgy élni, ahogy a bölcsesség szerint való? Választjuk-e ezt? De itt vezet át ez a kérdés a következő nagy gondolathoz, hogy a magunk erejéből sem a keresésre, sem a kutatásra, sem a megértésre, sem a befogadásra, a követelésre meg végképp nem vagyunk alkalmasak. Képtelenség. Például azt mondja a római levélben Pál apostol, nincs, aki értse, nincs, aki keresse, nincs csak egy is. A magunk erejében képtelenek vagyunk. És pont ez a dolog lényege, amikor elmondja a példabeszédek könyve, például az első fejezet 7. versében, az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. Feje. Máshol azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Most ne a félelem mai értelme vett szavára gondoljunk, mert a Biblia szerint Istentől nem kell félni. A szeretet Istenétől, aki az életét adta értünk, nem kell félni. Aki a legsúlyosabb szenvedést a mi személyes bűneinkért elviselte, attól nem kell félni. Attól kell félni, hogy az ő ajándékát megvessük. Attól kell félni, hogy megbántsuk azt a lényt, aki a legjobban szeret bennünket. Az Úrnak félelme, a gonosznak a gyűlölése, mondja példabeszédek könyve egy másik helyen. De itt régi végig azt hangsúlyozza, hogy sok-sok helyen majd látjuk a Bibliában, hogy Úr nélkül nincs bölcsesség. Salamon is az Úrtól kapta a bölcsességet. Bölcsesség nem lehet születni. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, de szerencsés ember vagy, neked kijutott a bölcsesség. Jó családba születtél, neked szerencséd van, neked sok pénzed van, szép házban laksz, neked bölcsesség a te jutalmad. Ilyen nincs. A bölcsességet nem lehet megvenni. Ezt nem lehet kiérdemelni, nem lehet kitanulni, bocsánat, hogy így fejezem ki, hanem kérni kell Istentől. Jézus azt mondta egyik példázatában, hogy vajon melyik atya az, aki ha a fia kenyeret kér, skorpiót vagy kígyót ad neki. Így, ha ti földi apa létetekre tudtok jót cselekedni a gyerekeitekkel, hát mennyivel inkább ád, nem tudom, tudja valaki a folytatást? Isten, ti néktek bölcsességet és szentleg. Tudik, ez a lényeg. Nem tudunk a saját fejünkből bölcsek lenni. Annyira körmönfontan a fehérből feketét tud csinálni az ember, a sötétből világosat, a keserűből édeset és az édesből keserűt, hogy én már olyan sok helyzetben láttam embereket, akik egy értelmezés körül hogy tudják átfordítani a magyarázataikkal a feketét fehérre és a fehéret feketét. De ki a bölcs? Aki Istentől igényli a bölcsességet, és nem ijed meg, nem fél, nem retteg emberi bölcsességtől, véleményektől. Nem Istenre hagyja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Ő ad szent lelket, ő ad bölcsességet, és ez Salamon életében is megfigyelhető, mert Salamon addig volt bölcs, amíg az Úr törvénye szerint járt, amíg engedelmes volt. Addig olyan bölcs volt, hogy a hogy Sába királynő eljött Etiópiából, meg az környező országok királyai ámultak, azt mondták, hogy a felese volt igaz, amit mondtak, mert annál nagyobb volt az ő bölcsessége. Képzeljük el, hogy egy olyan ember elé állhatott valaki, hogy mondjuk azt mondja, hogy minden nehéz kérdést feltett neki. És Salamon nyugalommal, békével, olyan szavakkal, mint Krisztus, megmondta, hogy mi a válasz egy kérdésre. Nem a saját kút fejéből. Nem vágyunk sokszor olyan helyzetre, biztos voltak önök is, én is sokszor olyan helyzetre, voltunk egy helyzetben, mondjuk egy nehéz megpróbáló helyzetben, és az ember csak nyelni is alig tudott, hogy megszólalni sem bírt szinte, és talán a vége lett, túl vagyunk, hogy elmegyünk haza, és este jutnak eszünkbe a gondolatok. Ezt kellett volna mondani. Ugye, pont ezt nem mondta, pedig pont az oda illett volna, és károsztatjuk magunkat, hogy jaj, de bolondok vagyunk, hát nem tudjuk, hogy mikor mit kéne mondani. Bölcsességnek szelídségével mutassa meg az ember. Mi a bölcsesség feltétele? Az Istenre való folyamatos ráhagyatkozás. Az, hogy átadjuk magunkat neki, beismerjük, hogy nem vagyok bölcs. Adj bölcsesség. De a bölcsességet hogy látok, hogy majd idézek egy igét, ahol azt mondja, hogy a bölcsesség előtt alázatosság jár. Alázat. Majd megkeressük ezt az alázatosság. A kevésségben nincs bölcsesség. Amikor azt mondják, hogy nekem nem mondják meg, hogy mi. Én tudom. Ismerjük ezeket az emberi kifejezéseket. Alázat. Uram, nem tudok különbséget tenni a jobb és a bal kezem között. Adj te bölcsességet. És mondjuk ezért van kulcs szerepe például egy ilyen könyv ismeretének, vagy maga a Biblia ismeretének, mert ha folyamatosan olvassuk rendszeresen, akkor nem emberi szavakat, tévéhíradót, meg könyveket, meg költőket és írókat nem értsenek félre, nem bántani akarom, mert mindenki eljuthat bölcs meglátásokra. Sokan el is jutnak. De itt tömören és lényeglátóan ott az isteni bölcsesség, amelynek minden igéje ihletet, ezt mondja a Biblia, a teljes írás Istentől ihletet, és alkalmas a tanításra, feddésre, a megjobbításra, hogy jó cselekedetekre felkészített legyen az Isten embere. A bölcsesség nem tulajdon, nem örökölhető. A bölcsességet nem lehet kisajátítani. Addig bölcs az ember, míg alázatos, amíg alárendeli magát Isten törvényét, addig, de csak addig. Salamon, amikor eltért ettől, mert ő is eltért. Salamon áthágta az isteni törvényt, idegen feleséget vett magához, az egyiptomi fáraó lányát. Miért vette? Jó szándéka, megmagyarázta. Hát majd megtért. Hát íme, akkor idegenekkel házasságot lehet kötni, mondhatná Salamon, a Mózes törvényével ellentétben, ahol határozottan többször elmegy, hogy idegenekkel, mármint az Izrael népétől, tiszta hitétől, idegen bálványimádó népekkel, pogányokkal, ne kös sógorságot, ne add a fiaidat, lányaidat. Salamon megtette. Jogalapnak érezte, hogy hát, íme megtettem egyszer, és milyen szép eredménye lett, hát megteszem még egyszer. Azok már nem tértek meg. Százszor, ezer feleségre. És így mondja a Biblia, és a feleségek elhajtották a szívét. Hova? Azoknak a pogány, bálványimádó feleségeknek az isteneihez. A Kámoshoz, meg az Astarte, meg a Baál, meg a nem is tudom felsorolni hány istent imád. A jeruzsálemi templommal ellentétben felépített ezeknek a pogány isteneknek templomot, és leborult előtte Salamon, és imádta őket. A bölcset. Az ember, akiről azt olvasok a Bibliában, hogy szerette a népe, felnéztek rá, akinek a szolgájának lenni gyönyörűség volt, ilyen kifejezéseket használ a Biblia, azt olvassuk róla, hogy amikor a fia ellene fordult, és megkérdezte a népet, hogy mit tegyek, akkor Salamonnal visszautaltak, és azt mondja, a te apád elviselhetetlen igát tett a nyakunkba. Mi történt Salamonnal? Elment a maga feje után, elveszítette a bölcsességet, megkeseredett. Azt hitte, hogy mindent kipróbálhat, és neki mindent lehet a Isten törvényével ellentétben. És az eredménye mi lett? Majdnem az öngyilkosságig jutott. Tulajdonképpen Isten visszatartotta Dávid miatta az átkot az országtól, de mondta, te életedben még megvédem Dávid miatt. De amit tettél, annak a következményét egész Izrael népe fogja érezni, mert elvitted a, így, ahogy meg is ígért, elfordították a te szívedet az Istentől. És Salamon az élete végén megtért, akkor belátta, hogy mekkorát hibázott. Ennek a foglalata Prédikátor könyve. Tehát, kedves hallgatók, ilyen tanításokat mond nekünk a Biblia, hogy vigyázzunk nagyon a bölcsességre, amit nyertünk, vagy nyerhetünk, és talán hagyj idézek egy gyönyörű szakasz, mielőtt egy hangosított diavetítést megnéznénk, a második fejezet harmadik versétől, Példabeszédek könyvéből, hogy figyeljük meg, hogy azok viszont, akik élnek vele, megragadják, ragaszkodnak hozzá, hatalmas ajándék vár rájuk. Az egész életükre kiható, csodálatos ajándék. Második fejezet harmadik versétől. Igen, ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget pajzst a tökéletesen járóknak. 9. verstől. Akkor megérted az igazságot és a törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás örködik feletted, értelem őriz téged. Keresés, vágyakozás, kiáltás, értelemért, bölcsességért. Ha ezt tesszük, akkor Isten erre válaszolni fog az éhezőnek, a szomjúhozónak, ad enni, inni. Tehát belátja, ki kér bölcsességet, aki tudja, hogy nincs bölcsessége. Ki emeli fel a szót az értelemért, aki azt mondja, nincs értelmem. Ki az, aki keresi a kincseket, azt mondja, szegény vagyok, uram, nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Nem látok, nem értek. Az Isten látja, hogy megvan az alázat. Látja, hogy ki az ember, és amikor az Isten látja ezt egy emberi, nem azért, mert ő meg akarja alázni, hanem ez az ember valóságos állapota. A bűneset óta az ember egy romlott genetikai örökséggel született, ezért is nagy jelentősége a nevelésről szóló példabeszédek tanítása, hogy a gyermek elméjéhez kötedett a bolondság, és csak a fenyíték veszélye űzi el tőle, de nem csak a gyermeknél, a felnőttnél is így van ez. A mai emberkép, amit sugallnak különféle pszichológiai irányzatok, hogy az ember jó. Ugye Rousseau mondta, hogy az ember csak visszakérni a természetbe és jó. Hát a természetben a gyerekek is megrúdossák egymás fejét, meghúzzák a haját és megkínozzák a madarakat, meg az állatokat. Pedig senki sem tanította őket rá. A vérükben benne van a kegyetlenség, az önzés, az én. Ezért a nevelés fenyíték és dorgálás nélkül egy normális nevelés, elképzelhetetlen. Mi állandóan gyerekek között járunk, családok között és iskolában, és látjuk, hogy a neveletlenség hova vezet. Szörnyű. Aki tanár nagyon jól tudja, hogy milyen állapotok vannak az iskolákban. Sok krimibe beillő jelenetnek voltam tanulja, a gyerekek mit képesek tenni. A beszélgetésnél elmondok, ha érdekli őket. De aki megérti, aki megragadja, annak gyönyörűséges lesz ez. Ez felemelő. Ez nem teher. Jézus Krisztus azt mondja, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Az Isten törvénye olyan, hogyha megértjük és befogadjuk, hogy az nem valami keserves, kolonc, valami fárasztó, nyomorúságos teherként kell megtenni, hanem az öröm, egy belső gyönyörűség, egy felszabadulás, sőt boldogság. Így mondja a 10. fejezet 23. verse, amiképpen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Hát a bolond férfiúnak játék rosszat cselekedni. Hát nagy erőfeszítés kell, kedves hallgatók, hogy indulatba jöjjünk. Nagy erőfeszítés kell, hogy valakinek a háta mögött beszéljünk róla. Hát ilyenek vagyunk, ilyen emberek. Automatikusan a természetünkből kijön a türelmetlenség, a figyelmetlenség, az önzés, mert ilyen az ember. Szerintem nem bántani akarom önöket, vagy magamat, egyszerűen a Biblia állítása az, hogy nincsen bennünk épp rész. Tetőtől talpig megfertőzött bennünket a bűn. És a bölcsember, mivel Isten lelke működik benne, az nem valami keserves, izzadságos küzdelemmel tesz meg egy lépés, hogy jaj, ez most jó lépés volt. Ez nem így teszi ezt, hanem szabadon. Játék. Játék. Mint a játék. Olyan könnyeden. Nem kell hozzá valami különleges, nagy produkció. Könnyen megy ez. Nagy üzenetek vannak ezekben a gondolatokban, mert ezek szerint meg lehet érteni a törvényt, be lehet fogadni és meg lehet cselekedni. Ez a kis vetítés, ami most következik, az emberi élet értelméről szól, hogyan lehetünk bölcsek. A természet képein keresztül vezeti a figyelmünket arra, hogy a természet titokzatos szépsége és ereje tanítson bennünket, hogy van egy alkotó, aki az erkölcsi törvényeknek is az alkotója. És aztán végén példabeszédek könyvének a 8. fejezetével a bölcsesség megtestesítőjének, Jézus Krisztusnak a személyén keresztül szól hozzánk, aki maga volt a bölcsesség, és közvetít üzenetet számunkra.
Ki ne álmélkodott volna távoli hegyek lágya hazatán? Fák ezernyi ágain, felhők méltóság teljes vonulásán, a tenger hullámainak játékán. Hányszor ébred fel bennünk a csodálat, a természet akár egy tenyérnyi részletének is nyüzsgő változatosságán és megismételhetetlen egyediségén. Erről az élményéről ír Arany János. Olvasni fűbe, ha telepedett, nem olvasott csak egy moklepte csertőn a mikrokozmoszt. Sürge angyabolyt, órákig nézte, amint föl s lefolyt. Kinek ne jutott volna eszébe egy virág kerjébe tekintve, harmonikus formáját szemlélve a kérdés? Honnan van? Miért van itt? És miért ilyen? Figyeljük meg az állatok kecses mozgását. Jobb könyve így kérdez. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit? Ugyan tudod-e, hogy kihúzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait? Avagy ki vetette fel szegletkövét? Kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, mikor előtűnt, az anyaméből kijött? Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélység fenekét? Megnyíltak-e néked a halál kapuit? A halál árnyékának kapuit láttad-e? Áttekintetted-e a föld szélességét? Mondd meg, amint ezt jól tudod. Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye? Eljutottál-e a hónap tárházához, vagy a jégesőnek tárházát, láttad-e? Kihasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak utat? Az esőnek, és kiszűlte a harmad cseplét. Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szűlte? ismered-e az ég törvényeit? Vagy te határozod meg uralmát a földön? Ki helyezett bölcsességet a sötét felhőkbe? Vagy a tüneményeknek értelmet kiadott? Még élesebb, feszítőbb a kérdés, ha az emberre tekintünk. Az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Gauguin szavaival feltehetjük mi is a kérdést. Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? Csodálkozhatunk, ha az emberi kéz alkotásaira tekintünk. Még inkább a műalkotások megrendítő szépségére. Ugyan ki merne ilyen és ehhez hasonló kérdésekhez hozzányúlni és felelni rájuk? De vajon ki ne tenné fel őket, és ki ne próbálna feleletet találni? Ez jogosít fel arra, hogy mi is feltegyük, és számba vegyük a lehetőségeket. Korunk egyik tekintélyes és széles látókörű fizikusa, Viktor Weisskopf így válaszol. Amikor eltűnődünk a természet jelenségein, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan keletkezett mindez? Valamilyen egyszerű történet után vágyakozunk, amely elmondaná, hogyan jött létre a világ. Adható-e valamilyen tudományos válasz ezekre a kérdésekre? Mint a tudományban mindig, a válasz csak részleges lehet. Számos jelenség van, amit nem értünk. Ezért, amikor megkíséreljük a természet állapotát meghatározni jóval a mai helyzet előtt vagy után, következtetéseink szükségszerűen eléggé bizonytalanok lesznek. Tudásunk hiányossága ilyenkor felnagyítva jelenik meg. A tudomány tudatosítja bennünk jelenlegi tudásunk határait. Például semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. A tudósok közül csak kevesen nyilatkoznak olyan mély alázattal a tudomány és az emberi tudás korlátozottságáról, mint Newton. Nem tudom, hogy én minek látszom a világ szemében, de én úgy látom magamat, mint egy kisgyermeket, aki a tengerpartján játszadozik és azzal szórakozik, hogy néha-néha egy simább kavicsot vagy csinosabb kagylót talál a szokásosnál. Míg az igazság nagy óceánja kikutatlan fekszik még előtte. A tudomány bizonytalanságai és nehézségei után, ha a Bibliához fordulunk, biztos, határozott hangon valaki így szól példabeszédek könyvében. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ borának kezdetét. Mikor készítette az eget, ott voltam. Mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget. Mikor megerősítette a felhőket ott fenn, mikor erősebbé lettek a mélységek forrásai. Mikor felvetette a tenger határait, hogy a vizek átnehágják az ő parancsolatát. mikor megalapította a földek fundamentumait. Mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte, minden időben. Játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Ő az, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévén, jár szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő az, ki mint a gyapjút teríti szét a havat, s mint a hamut hinti az uzvarát. Ki darabokban hullatja jegét, ki bírná elviselni annak hidegét. Kibocsátja az ő szavát és megolvasztja azokat, az ő szele fúj, és a vizek újra folynak.
Nagyon sok témánk van, és a mai alkalommal néhány gondolatot így az ünnepélyes, szép kifejezések után hagy idézzek fel a bölcsességről és a bolondságról, egy közös gondolkodásra invitálva is önöket. Például rögtön kapcsolódik a vetítésünkhöz. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Ezzel azt mondja ki, hogy ez a világ az értelmes világ. Ez nem egy ilyen véletlenül összehányt világ, vagy hogy az evolúció tanítja, hogy a vak véletlen bukdácsolásai nyomán kialakult statisztikai átlag. Körülbelül ezt mondja az evolúció állítása, hogy ez a világ így alakult ki, nincs benne értelem. A Biblia szerint van értelem. Meggondolás van mögötte. Aztán nagy ígéretet is mond a Biblia a 8. fejezet 18. versében. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Tehát fizikai és lelki gazdagodás várhat az emberre, hogyha Istenre bízza magát és a bölcsességét megragadja. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszti magát. Tehát ezt már megerősítettük, hogy a bolond ember az nem veszi be a parancsolatot, az elutasítja magától. A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az. A bolondnak haragja azon napon megismertetik, elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. Hát ugye valaki hirtelen előmutatja a haragját, és rögtön megmutatja, hogy mi van a gondolataiban. Hogyha hirtelen teszi ezt, akkor nagy valószínűség szerint mit fog megmutatni? Saját emberi természetét. Az indulatát, ugye? Ezért mondja, a bolond ember előmutatja az ő indulatát, a bölcs pedig vár. Gondolkodik. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Biztosan ismerjük azt az embertípust, akinek a szájából mindig ilyen piszkáló, bántó, éllel jönnek ki a szavak, mindig van benne valami sértő felhang, valami elégedetlenség, vagy felháborodás, törzszúrások. És van olyan ember, ugye, akinek a nyelve orvosság, aki közelében lenni jó, még talán beszélnie sem kell, egyszerűen a kisugárzás a nyugtató. mert Isten van lényében, az ő szeretet áthatja. Csak háborúság lesz a kevésségből, azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van. A bölcs félvén eltávozik a gonosztól, a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcsesség, ami pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerteti. Hát mindig, majd később a beszéd kérdésénél láthatjuk, hogy mindig visszafogottságra utal, és azt mondja, hogy még a bolond is bölcs lesz, ha hallgat. Ja, mert akkor legalább nem nyilvánul meg, és ez önmagában már bölcsesség. Mindig várni kell, nagyon sokszor beszél megfontoltságról, alázatról, amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakozik. Nagyon kevés ember hajlamos arra, hogy amikor dolgálást feddi és kap vagy kritikát, hogy ne vágjon rögtön vissza, és ne sértődjön meg, hanem magának feltegye a kérdést, hogy ezen gondolkodnom kell. Tényleg ilyen ítáló a lényem valakinek? Hogy ennyire figyelmetlen voltam, hogy észre se vettem. Nem rögtön védekezik, hanem azt mondja, hogy hát ezen gondolkodnom kell. Ezt meg kell vizsgálnom, tényleg hát. És nagyon sokszor egy ilyen vizsgálat eredményeként kijön az, hogy mi a valós helyzet. Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakozik. Itt van az, amit kerestem. Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és tisztességnek előtte jár az alázatosság. A gondolatok tanácskozással erősek, és bölcs vezetéssel folytas hadakozást. Nagyon sokszor az ember úgy gondolja, hogy hát én nekem van egy ötletem, van egy elképzelésem, és neki megyek. De azt mondja, azért gondolatok tanácskozással erősek. Kérdezz meg egy családtagtól, egy baráttól, házastárstól, még a gyerektől is meg lehet. Hogyan látják? Egy kicsit várjunk a döntés fölött. Hányszor került az ember olyan helyzetbe, kedves barátom is ott hátul ült, ugye, ott egyszer én is egy nagy döntéssel szántuk el magunkat, hogy egy házunkat eladnánk és lemennénk közelébe, ide a Balaton felvidékre, és megnéztünk egy házat, nagyon tetszett, gyönyörű helyen. Aztán eszembe jutott, kedves barátom, hogy ott lakik a közelben, felhívom őt, hogy azért ő már egy tapasztalt ember, hát csak megkérdezem, hogy mi a véleménye. Elmentünk, ő mondta, hogy még valakit hívjunk el, aki ért is mondjuk a építkezési dolgokhoz. Beléptünk a házba, milyen szép, mondtam én, a szakértő, ugye? És akkor beállt a barátunk ott, hátra megnéztünk, ott egy repedés. Ott is egy repedés. Ezeknek a repedéseknek logikájuk van. Ott is egy repedés. Körbe ment, mindenhol repedés. Utána felment a tetőről, megnézte, és ott látszott, hogy el volt csúszva a tetőszerkezet. Szúvas fa, beázás. Megmutatta elejtett ilyen takarók mögött, hogy egy cent is a repedés, és így is kidőlt, hogy az egész ház megy szép. Hát olyan szép volt. Ugye? Az ember feladta volna az egész egzisztenciáját, az életét, mindent egy új helyét, és akkor egy összedőlendő házba beköltözik. De a bölcs a tanácskozás, hogy kérdezzünk meg. Van különben nagyon értékes mondat a példabeszédekben, 16. fejezet 31. versében, igen szép ékes korona a vénség, ha az igazság útjában találtatik. Önmagában a vénség nem korona, de ha az igazság útjában találtatik, akkor igen. Tehát aki az igazság útjában találtatik és idősebb, azt jó megkérdezni. Az ifjaknak ékességük az ő erejük, 20. fejezet, 29. verse, a véneknek dísze az ősz haj. A vénember ne keresse az ifjak ékességét, az erőt, az ott van náluk. De az ifjak pedig ne gondolják azt mindig, hogy ők a bölcsebbek. Nekik viszont alázatot kell gyakorolni, hogy az idősektől kérdezzenek. Generációs probléma. Ugye egy mondat? De milyen mondat? Ha valaki ezt a mondatot megfogadja, akkor bölcsen élhet. Hogy mindenki a maga helyén legyen. Ne akarjon ugye hány idős embert látni, hogy ő állandóan el akarja játszani, hogy ő 20 évvel fiatalabb. Mindent megtesznek az emberek, átszínezik az egész lényüket, mindenüket, hogy úgy tűnjik, mintha. Mi nem lehet, vagy nem az probléma, el kéne fogadnunk esetleg azt, amilyenek vagyunk. Hát beszédes a lényünk. És így tovább, sok-sok bölcsesség. Igen. Láttál-e már olyan embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogy nem, mint a felől. Ugye, aki azt mondja, hogy hát én tudom, aki a magabiztosan kimondja, akkor már tudhatod, hogy itt valami nagy baj van. Az ő egész indulatját előmutatja a bolond, ugye, amit mondtunk, de a bölcs végre megcsendesíti azt. A bolondnak haragja azon napon megismertetik, elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiállt. A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. Ime itt van a törszúrása. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Tehát amikor az eszes meglát egy problémát, egy bölcs ember, akkor nem akarja rögtön megoldani. Nem akar rögtön a végére menni, mert látja, hogy egy problémának mindig mély gyökere van. Nagyon sokszor, amikor egy bűn vagy egy helyzet egy ember életében felszínre kerül, amögött hosszú-hosszú idő van. Amögött már sok minden sorakozik. És lehet, hogy nem is az igazi baj, ami a felszínen van. Egyszer voltam egy előadónak az előadásán, és egy hallgató kérdezett. Hát a kérdésre olyan választ lehetett adni, hogy mondja, ember úgy zsebéből kihúz egy választ, és megvan a jó válasz. De az előadó talán bölcs volt, elkezdett ki visszakérdezni. Erre tetszik gondolni? És akkor, tehát akkor ez, és nem is vette észre a kérdező, hogy vezeti a gondolatait. Majdnem 5 percig kérdezte, és akkor mondta, ő csak mondta, és egyszerűen eljutott oda a ponthoz, hogy mi a probléma. És nem az volt a probléma, amit kérdezett, hanem a probléma ott volt, amire ő elvezette. Kibábáskodta, ugye szokratészi módszerrel a lényéből, hogy mi a probléma. Mint ahogy egyszerűen is hallgattam egy előadást, egy pszichológus tartotta, mondta, hogy elment hozzá egy asszony, a férje részeges, ő depressziós, mármint az asszony. Milyen a férjem, és szitta. Üljünk le, beszélgess. Elkezdtek beszélgetni. Egy órát, 2 órát. Elmondta az életét, házasságuk, stb. És kiderült, hogy 20 éve nem élnek házas életet. De a feleségnek volt egy elképzelése az életről, meg a társkapcsolatról. És a férj pedig keresett valami mást megoldást az életben, és elment társakkal, cimborákkal inni. És akkor rávezette arra, hogy kedves asszonyom, az ön életében itt a probléma. Ön tette a férjét olyanná. Tehát ha vissza szeretné nyerni, akkor önnek is változtatnia kell. Tehát nagyon kell vigyáznunk, hogy tényleg, amikor valaki valamilyen kérdés vagy problémát felvet, akkor mennyire tudunk bölcsen válaszolni, tehát elrejteni magunkat. Ne akarjunk sokszor gyorsan válaszolni, tanít bennünket példabeszédek könyve. A bolondnak hallására ne szólj, mert megutálja a te beszédidnek bölcsességét. De látjuk, valaki bolondságokat beszél, nehogy elkezdjük kioktatni, meg megmagyarázni, nem, ez nem helyes. Semmi értelme. Hallgatni kell. Ja, van egy ilyen mondás is, hogy csak annak érdemes válaszolni, aki mond valamit. Persze ezt nem cinikusan akarom mondani, de vannak esetek, amikor annyira nyilvánvaló valakitől, hogy mondj bolond, abban az értelme, hogy a Biblia használja, hogy teljesen értelmetlen válaszolni rá. Én sokszor bementem ebbe a zsákutcába én is, hogy azt hittem, hogy most akkor én most megválaszolom. Hát még nagyobb baj lett belőle. Semmi értelme. A katonaságnál mondták, már a bölcsebb idősek, jöttek ifjonszként, azt mondták, hogy minden bolond parancsnak engedelmeskedni kell. Engedelmeskednek. Fűszálat kell fogkefével festeni, fessen. Közben fütyörész, olvasgass, fesd a fűszálat. Persze ezzel fel lehet háborodni, hogy én az értelmes ember fűszálakat festek. Ennek semmi értelme, nem biztos. Mert amikor arra sétált az ezredes, és látta, hogy a fűszálakat festjük, ki volt az, aki önöknek ezt a parancsot adta? Nem tud értelmesebb dolog önöket foglalkoztatni? Hát mi csak parancsot teljesítünk. Tehát lehet parancsot teljesíteni. A bolondok parancsát teljesíteni nagyon jó dolog, mert önmagukat leleplezik. Tehát nyugodtan, természetesen értsük jól, amit mondok, nem az etikai határokon kívül, de azokon a határokon belül, csak teljesítsük. Önmagát szépen leleplezik. Egy bolond főnöknek a utasításait. Semmi probléma, végrehajtjuk. Aztán meg meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Ne felejj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te és ő hozzá hasonlatos. Hát, elég kemény. Mint az ebb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzi az ő bolondságát. Tehát, hogy a bölcsnek még többet adnak, ha bölcs, ugye, még több jut neki, ugyanígy a bolond is. Megkettőzi magát. Megsokszorozza a bolondságát, és egyre mélyebben bolond lesz. Nehézség van a kőben, és teher a fövenyben, de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél. Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban, mozsártörővel, a megtört gabona között nem távoznék el őtőle a bolondsága. Nehogy meg akarjunk változtatni egy bolondot. Most értsük jól. Imádkozni lehet érte. Szeretettel jelzéseket adni, és a jelzésekből érzékelni, hogy fogadó vagy nem fogadó. Ha pedig nem fogadó, akkor jobb, ha magára hagyjuk. Van egy ilyen bibliai tanítás is, hogy mindenkinek mindent meg kell bocsátanunk. Ez egy bibliai tanítás, hogy mindenkinek meg kell mindent bocsátanunk, amit ellenünk elkövettek, a legszörnyűségesebb dolgokat is. Mert ha nem bocsátunk meg, Isten se bocsát meg nekünk. Jézus ezt mondta a mi atyánk után. De nem kell mindent eltűrni. Azért, mert megbocsátunk dolgot, azért nem kell mindent eltűrni. Ki lehet lépni helyzetekből, el lehet hagyni embereket. Nem kell magunkból bolondot csinálni. Sok ember azt hiszi, hogy az a kereszténység, hogy mondjuk a házastársa bolondot csinál belőle, megalázza, megerőszakolja, meg ki tudom, mit csinál vele. Hát én keresztény vagyok, én nem tehetem ezt. De megteheti. A Biblia felszabadítja az embert. Nem kell rabságban élni az életet. És nem kell mindent eltűrni, meg kell bocsátani. Nem szabad mindent eltűrni. Igen, hát talán ennyit így illusztrációként és zárásként összegezve mit mondhatunk, hogyan lehetne megfogalmazni az eredményét ennek a gondolatmenetnek. Talán azt mondhatnánk, hogy ahogy így hallgatjuk ezeket a velős tömör mondásokat, ahogy halljuk példabeszédek könyvének az üzenetét, vagy jó, vagy rossz, érzékeljük. Érzékeljük a világos különbségtételt. Arra akar bennünket vezetni példabeszédek könyve, hogy kristálytisztán lássuk a határvonalat az igaz és a rossz között, és egyben választásra is kötelez. Hát nincs fele más megoldás. Értve van, persze, az már rossz, ugye? Az már bolondság, mert a kétfelé sántikálást ugyanúgy elítéli a Biblia, meg a fele más megoldásokat, mint az igazi megoldást. Mert az nem jó megoldás, az már megalkuvás. Igen, nem. Igen, igen. Nem, nem. Határozottan dönteni kell. Erre bátorít bennünket példabeszédek könyve. Tiszta megkülönböztetést ad. Tehát nem vezet bennünket homályban, nem lehet értetlen az ember, hogy hát nem értem, miért kéne ezt tennem. Érthetjük. Rengeteg módon megmagyarázza azt, hogy mi hova vezet. Ha most leírnánk, hogy a bölcsesség mögött mi sorakozik fel, és a bolondság mögött mi sorakozik fel, akkor egyértelmű a kép. Ha ezt választod, ez lesz. A bolond a maga állosságának köteleivel kötöztetik meg. És így tovább, tehát vezet bennünket és tanít bennünket egy gondolkodásmódra, és áldásokat mutat be számunkra. Az a bizonyos szakasz, amit hallgattunk a vetítésnél, így záródik le, csak hogy lássák, kedves hallgatók, hogy mi hova vezet. És itt vagyunk az utolsó gondolatoknál, hogy mi hova vezet, mert ez a kérdés. Itt a 35., 36. fejezet, 8. fejezetében ezt olvasom. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, mindenki, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Ugye itt a megszemélyesített bölcsesség szólal meg, aki maga Krisztus. Aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. Aki vétkezik ellenem, a saját lelkét erőszakolja meg. Erőszakot cselekszik a lelkén. Mindenki, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Élet és halál. Ahogy majd hallgatjuk a beszédről való előadásban, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, és ki, ahogy szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Választás előtt állunk mindannyian, és erre tanít bennünket példabeszédek könyve, hogy jót válasszunk, hogy éljünk ezzel a bölcsességgel, hogy teljesülhessenek rajtunk az áldások, azok az ajándékok, amelyeket például így mond az első fejezetben, a 20. verstől olyan szemléletesen mondja, hogy a bölcsesség kűn szerű szerte jár, az utcákon kiált, zengedezteti az ő szavát, lármás utcafőkön kiált, a kapuk bemeltelinél, a városban szólja a beszédit. Meddig szeretitek, óti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt, térjetek az én dorgálásomhoz, ímé közlöm veletek az én lelkemet. Tudtotokra adom az én beszédimet néktek, mivel hogy hívtalak titeket és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette. És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Aztán majd eljöjj a vihar és a nyomorúság, írja tovább, és akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg. Keresnek engem, de meg nem találnak. Azért, ugye itt megmagyarázza, hogy nem azért nem hallgatja meg, mert nem akarná meghallgatni, mert gyűlölték a bölcsességet. És az Úrnak félelmét nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelégednek. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. 2. fejezet 21-22. vers. Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. Ez profécia is egyben. Jézus Krisztus 2. eljövetelekor az ítéletnek a képe, amit a maga Salamon így mond, hogy minden cselekedet ítéletre előjön, és akik bölcsen éltek, azok üdvözülnek. Azok az életre támadnak fel, mert megnyerték az életet. És akik pedig gonoszul cselekedtek, ellentétben az erkölcs törvényével, elvesznek, kivágattatnak, miután a bűnei büntetését elszenvedték, megsemmisülnek, tanítja a Biblia. Ítélet. A kifutás óriási jelentőségű. A döntésnek örök életre való kihatása van, és hát arra tanít bennünket példabeszédek könyve is, ez a mai előadás témája a bölcsességről és a balgaságról, hogy éljünk a bölcsesség fájának a gyümölcsével, hogy bátorodjék a lényünk, szívünk, hogy ezeket leszaggassuk és a magunkévá tegyük, hogy együnk belőle, mert akkor megragadhatjuk az életet, mint ahogy ígéri oly sokszor.